helyünket elfoglalva a gyermekektől elköszönünk, nekik külön istentiszteleti alkalmak lesznek, az óvodásoknak, kisiskolásoknak és az 5.-6. korosztálynak, mi pedig Isten igének hallgatására készülve a 294. dicséretünk 1., 2. és 3. versét énekeljük el. Kedves testvéreim, az az ige, melynek alapján ma szólni kívánok hozzátok, írva található a 107. Zsoltárban, a 107. Zsoltár 28, 29. és 30. verseiben. De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és ő kiszabadította őket szorult helyzetükből. Lecsendesítette a forgószelet, elcsitultak a hullámok. Örültek, amikor azok elsimultak, és a kívánt kikötőbe vezette őket. Eddig tart Isten írott igéje, foglalnak helyet. Kedves testvéreim, kedves gyülekezet, a Krisztus hívők egységéért tartottak ige alkalmakat itt Budakeszin is, a keresztény felekezetek, a katolikus, evangélikus, metodista, baptista és református gyülekezetek az elmúlt héten. Hétfőtől péntekig, minden este fél hétkor más és más templomban találkoztunk, és más kollégánk szolgált, és más gyülekezet látott bennünket vendégül. Ennek az igerésznek az apostolok cselekedetei írt könyv 27. és 28. részéről volt szó, ennek alapján hallottunk igehirdetéseket, vagy éppen bizonyságtételeket. Egy héttel ezelőtt én is ezt az igét vettem föl, egy héttel ezelőtt megállapítottuk, hogy a hajózás minden nehézségével, problémájával alkalmas arra, hogy az emberi életet szimbolizálja. Ez a történet rengeteg olyan részt tartalmaz, amely utalhat a saját életünkre, és érdemes mindig a Szentírást úgy olvasni, persze nem kell belemagyarázni soha semmit sem, de érdemes úgy olvasni a Szentírást, hogy az nekem szól személyesen. Nem egy általános információt akar közölni, informatív jelleggel, akár kortörténetet, Izrael történetét, vagy pedig Biblia ismeretet, nem erről van szó, ez is fontos, ez a hittanórának a része, de a hitünket, a belső meggyőződésünket, a bennünk lévő reménységet akkor erősíti meg az Isten, hogyha a Szentírást úgy olvasod, hogy az neked szól személyesen minden egyes ige. Ezért nem lehet azt mondani, hogy az az ige másról szól, ne mondd azt, mert mindenkinek különbözőképpen szólhat az Úr Isten. Kedves testvéreim, akár el tudjuk fogadni, vagy el tudjátok fogadni, akár nem tudjátok elfogadni, de hajózunk, mindenki hajózik. A keresztény ember nincs bebiztosítva a viharok ellen, nem úgy működik a kereszténységünk, hogy hát ha én betartom a mózesi törvényeket, amit egyébként lehetetlen, még a farizeusoknak sem sikerült betartani, betartom a játékszabályokat, amit meghatároz egy közösség vagy egy egyház, akkor nekem biztosan az életem egy tökéletes zöldlámpás úton megy végig. Emlékszem, régen volt, még nem tudom, hogy most már van-e ilyen, hogy zöld sáv. Ha az Andrássy úton megfelelő sebességgel haladtál, akkor pontosan láttad, hogy folyamatosan váltottak a zöldek, és úgy jutottál el a Lánchídig, hogy minden lámpa zöld volt. De hogy az életünk nem ilyen. Hát persze, lassítani kell, néha gyorsítani kell, néha bevallom őszintén, még a sárgán is át kell menni, ahhoz, hogy a következő zöldet elcsípjem. De hogy az életünk ennél sokkal bonyolultabb, néha tekergő utakra visz az Isten, és ezt tudni kell, látni kell, hogy ez az Istentől van. Így volt ez Pál apostol életében is, mikor ebbe a viharba bele csöppentek, vagy azokba a viharokba, amiket már Pál apostol átélt. Tehát nincs bebiztosítva a viharok ellen egyetlen keresztény ember sem, egyetlen keresztény egyház sem, pontosan a viharokon keresztül, vagy a viharok által akar bennünket formálni az Isten. Ha valakinek nincsenek viharok az életében, mert azt mondja, hogy hát tiszteltes úr, nekem csak jó szél van, mindig arról fúj a szél, amerre mennem kell, és mondom, merről fúj a szél? Hát mindig amerről fúj a szél, én arra megyek. Ez így nem jó. Hanem mindig van egy cél, amerre én szeretnék haladni, és akkor néha ellenszél van, néha hullámzás van. Kedves testvéreim, hallottunk a tőkesúlyjal rendelkező hajókról, azoknak a stabilitásáról, beszéltem múlt héten erről, és a gumicsónakos kiszolgáltatottságról is, hogy a Balatonon milyen jó akkor, amikor elkezd fújni a szél és besodol a közepére, erről is beszéltem, és arról is, hogy ezt hogyan lehetne értelmezni a keresztény életünkben, hogy mennyire fontos az a tőkesúly, az a mélység, és mennyire kiszolgáltatott vagy akkor, ha az életed ilyen gumicsónakszerű, egyszerűen sodor össze-vissza a szél. Keresztényként a mélyebb nem látható, de tapasztalható bizonyosságról, és a gumicsónakról is beszéltünk. Ebben a szakaszban olvastuk, hogy voltak keresztények, Krisztus követők. Ugye a keresztény szó az a Krisztus követőt jelenti. Krisztus követők a hajón. Egyébként ma is ezt jelenti, vagy Krisztusi, a keresztény szavunk, hogy tyével mondjuk, pontosan azért, mert nem a keresztből származtatjuk protestánsok a kereszténységünket, hanem a Krisztusiból, egy szláv eredetű átvett szóból, ezért tyével és nem a keresztre utal ez. Pál és munkatársai, akik nem pánikoltak be, mikor az ár sodró ereje dobálta, tördelte őket, hanem Isten szent lelkének bölcsességével szóltak és imádkoztak, vagy éppen cselekedtek. Mert hogy mit tesz egy keresztény ember abban az esetben, mikor a környezetében, akár a családjában, vagy a munkahelyén, vagy akár egy gyülekezetben, egy egyházban, vagy hagy bővítsem ki a kört, egy nemzetben azt látja, hogy igen sok vihar, igen sok viharral kell megküzdeni. Hát tegnap is volt egy nagy vihar a Duna Arénában, amikor a magyar válogatott az első és a második részben úgy tűnt, hogy elveszíti a bronzmérkőzést a vízilabda válogatott, a lányok, de fantasztikus volt ott lenni, átélni, hogy hogyan fordították meg azt a meccset, hogyan fordították meg az eredményt, és győztek, és bronzérmes, ha nem is tett ezüst és aranyérmes, és nagyon jó volt látni, hogy a lányok hogy tudtak örülni ennek az eredménynek, és ott lenni, és együtt énekelni a himnusz velük. Kedves testvéreim, Pál és munkatársai tehát imádkoztak és szolgáltak, vagy éppen cselekedtek. Nekünk keresztényként mindig az a kötelességünk és felelősségünk, és ezt a hangsúlyozni szeretném többször ezt a szót majd ma, hogy felelősségünk, hogy mi imádkozzunk az Istenhez ezért a gyülekezetért. És imádkozzatok a családotokért. Nem mennek a dolgok automatikusan. Nem úgy van ez, hogy egyszer megkeresztelkedtél, vagy megkereszteltek, esetleg konfirmáltál, és utána a dolgok mennek a maguk rendje módja szerint. Isten bennünket arra hív, a mai Isten tiszteleten is, hogy váljunk munkatársaivá. Legyünk olyan munkatársak, akik együtt hordozzák, és szeretetben hordozzák a családtagjaikat, a betegeket, az özvegyeket, az árvákat, vagy éppen akik most itt vannak és gyászolnak. Három család is eljött ma azért, mert szomorkodnak, vagy éppen emlékeznek. És hogy nekünk ez egy kiváltságunk, hogy mi hordozhatjuk imádságban egymást. Hordozhatjuk azokat, akik eltértek, úgy is mondhatnánk, hogy célt tévesztettek. Tudjátok, hogy a bűnnek ez az eredeti kifejezése, hogy céltévesztés. Irányváltás. Nem abba az irányba haladok, amelybe az Isten engem vinni szeretne, hanem más irányba indulok el. Kedves testvéreim, kedves gyülekezet, ma Pál néhány megszólalását szeretném megnézni veletek együtt. Az elmúlt hét vasárnapján utaltunk Pál kijelentésére a 27. részben, a tizedik versben, azt engedjétek meg, hogy felolvassam. Az apostolok cselekedeteiről írt könyv 27. részében azt mondja Pál apostol, hogy férfiak, látom, hogy a további hajózás nem csak a rakományban és a hajóban okozhat nagy kárt, hanem életünket is veszélyezteti. Ezt mondja Pál apostol. Nem szemrehányásként mondta ezt Pál, és nem is azért mondta, mert ő, ne haragudjatok a kifejezését, ő tudja a tutit. Mert nem tudta. Mert Pálban sokkal nagyobb alázat volt. Hanem azért, mert úgy gondolta, hogy akivel egy hajóban utazom, az nekem a fele barátom. És a fele barátért felelősséget vállalok. Fele barátom az is, akivel együtt megyek a buszon. Együtt utazom. Nekem felelősségem az, hogy a szomszédokat, a mellettem lakókat is fele barátként kezeljem. Borzasztó az önző keresztény, aki csak kapni akar, csak mannát akar, mindig mennyei mannát. És nem veszi észre az életben azokat az embertársait, akik ott élnek vele. Átnéz rajtuk, keresztény gőggel, vagy megvetéssel, vagy egyszerűen közömbös. Ne legyetek közömbösek. Ahol éltek, én tudom nagyon sok ember, hogy hol él, hál' Istennek nagyon sok emberhez eljutottam, és szeretnék még több emberhez elmenni, majd látogatni. Tudom azt, hogy ott vannak szomszédok, mert nem találkoztam olyan gyülekezeti taggal, aki az erdőben lakik egyedül. Voltak ott olyanok, de most nincsenek, nekik nem voltak szomszédaik. Kedves testvéreim! Kedves gyülekezet, a sötétben az elgyötört, meggyötört legénység között fogolyként, hangsúlyoznám fogolyként, egy újabb bíztatást ad Pál apostol. Azt mondja a gyülekezeti tagoknak, és erről hallottunk már a héten, aki ott volt, az lehet, hogy fog emlékezni, pont szerdán volt ez az igehirdetés erről, Szuhánszki Gábor prédikált, azt mondta, hogy egyetek, mert ez is megmeneküléseteket szolgálja, egyetek. A gulág jut eszembe meggyötört magyarok, akiket a népi demokrácia elvitt, és egy picit megpróbálták átnevelni. És ezek között nagyon sokan voltak ott a gulágon, akik református lelkészek, és katolikus atyák voltak. És nem tudom, hallottátok-e ezt, volt olyan büntető tábor, ahová sikerült egy kis új szövetséget becsempészni az egyik lelkésznek, és azt széttépegették ügyesen, tehát az oldalakat kiosztották egymásnak, hogyha elvennék valakitől, akkor is még legyen tartalék, és akkor ezeket mindig elővették, és elkezdték olvasni. Mindig más olvasta. Összegyűltek, amikor a munkának vége volt, ha még volt annyi idejük, de nem is ez a legnagyobb dolog, hogy ők lelkileg táplálkoztak, hanem az a még nagyobb ajándék, kedves testvéreim, hogy együtt úrvacsoráztak. Ezt leírja az egyik túlélő. Együtt úrvacsoráztak a reformátusok a katolikus atyákkal. Mert ott a gulágon nem kezdtek el dogmatikai vitákba belemenni, hogy ez most átlényegül, vagy csak emlékvacsora, vagy csak jel, vagy bennem születik meg csak a hit. Nem kezdtek el erről beszélgetni, hanem arról kezdtek el beszélni, hogy mit tett értünk Krisztus. És hogy érted is, és értem is, meghalt az a Krisztus, akiért most mi össze tudunk jönni, és aki bennünket most megerősít, hogy túléljünk, hogy tovább éljünk, hogy össze tudjunk fogni. És akkor ezek az emberek megtapasztalták azt, hogy milyen ereje van a közösségben elmondott imának, és annak a közös úrvacsorának, áldozásnak, amiben részt vettek. Csempészték a kis kenyérdarabokat, és adták egymásnak szinte morzsákat. De nem a morzsa számított, nem is a kenyér minősége, hanem az a közösség, a Szentlélek általi közösség, amit átértek, megtapasztaltak. Kedves testvéreim, Illés próféta, aki teljesen elveszítette az Istenbe vetett hitét, elveszítette a reménységét, mert üldözték, erről is volt szó múlt héten és a hét során is, ott is ugyanezt a fantasztikus igét kapja az angyaltól, hogy egyél, mert erőt felett való út áll előtted. Egyél, mert erőt feletti út áll előtted. Megterítettük ma az Úrnak szent asztalát. Nem azért, mert hogy ez bennünket, tudjátok, fizikailag annyira meg fog erősíteni, bár nagyon jó kenyeret hozott a kedves gyülekezeti tagunk, köszönjük neki, de nem a kenyértől és nem a bornak a minőségétől fogunk megerősödni, hanem az Istennel lévő közösségünktől, hit által fogsz megerősödni. És erre szükségetek van, de szükségetek van arra is, hogy néha a testetekkel is törődjetek, a testveletekkel is foglalkozzatok, mert hogy a test, a szellem és a lélek, e három elválaszthatatlan. Egy egységbe tartozik. Nem lehet azt mondani, a testemmel nem törődöm, mert én csak az Úré vagyok. Ez az átadott életű ember. Nagyon vigyázzunk. Ugyanúgy a külsőnkre figyelni kell, mert egyik hat a másikra. Kedves testvéreim, kedves gyülekezet, nem csak Illés próféta jut eszembe, hanem az a zsidó nép is, akit kiválasztott az Isten, és a pusztába elindította, és elkezdték szídni Mózest. Mert amikor nem aldi minőség valami, akkor már nem is eszem meg. Hát nem tudom, hogy az aldi minőség az jó-e. Nekünk az kell, ami Egyiptomban volt. Nekünk az kell, ami 40 éve volt. Mert akkor bezzeg, még volt kenyér. Én azt hiszem, hogy az Isten el akarja most is készíteni azt a táplálékot számodra, ezen az Isten tiszteleten is, hogy te megnyugodjál, hogy békességet élj át, és megerősödj. És tudjátok, az a nemzedék, akik állandóan lázadtak az Isten ellen, elégedetlenek voltak, olyan könnyű elégedetlennek lenni. Én is tegnap a második félidő után, illetve nem is félidő, a negyed után azt mondtam, hogy á, itt nincs remény, ez a magyar válogatott leszerepelt. Olyan könnyen rámondjuk az emberekre, hogy leszerepelt. Már nincs remény, nincs tovább. De ez a nemzedék, akik lázadtak az Isten ellen ott a pusztában, nem jutottak be Kánaánba. Mert egyszer az Isten is azt mondja, hogy elég. Elég abból, hogy mindig elégedetlen vagy. Elég abból, hogy kegyelmet adtam neked, folyamatosan kegyelmet adok, és te nem vagy hálás ezért. Mózes sem mehetett be az ígéret földjére. És ez nem azért mondom el nektek, hogy megijedjetek, mert tudom, hogy kegyelemből van üdvösségünk, és tudom, hogy van üdvössége annak, aki itt van. Legalábbis remélem. De hogy ez az Isten ajándéka, az Istentől származik. Mi ezt nem tudjuk elfogadni protestánsként, amit a tridenti zsinat meghatározott, aztán később megerősítették a 20. században. Nem tudjuk elfogadni, hogy a Szentírás mellett még a hagyomány is olyan erősen kerül latba, annyira fontos és hangsúlyos. Mi azt gondoljuk, de nem én gondolom, hanem nálam sokkal képzettebb teológusok, reformátorok, hogy maga a Szentírás, amit a kezemben tartok, ez elég az üdvösségre. Elég az Isten ismeretre és Jézus Krisztus ismeretére. Nem kell abból elvenni, és nem kell ahhoz hozzátenni. Azt gondolom, hogy mindenki, aki ezt gondolja, ezt hiszi, ugyanúgy üdvösséget kaphat, mint azok a testvéreink, akik úgy hiszik, úgy vallják, hogy ehhez még a szent hagyományt is hozzá kell tenni. Legyen az ő hitük szerint. Mi úgy gondoljuk, nekünk elég a Szentírás. Jó lenne egyszer majd erről is beszélgetni, hogy a tridenti zsinatnak a határozatai, ami rá felel tulajdonképpen a reformációra, az mit is jelent ma nekünk? Mit tudunk ezzel kezdeni? Tudjátok, ha ezekbe belemegyünk, akkor nem lenne ökumenikus hét. És akkor, hogyha elkezdjük egymást kritizálni, akkor sem lenne ökumenikus hét, mert hogy nem Jézus Krisztusra helyezzük a hangsúlyt. De Jézus Krisztusra kell helyezni a hangsúlyt, mert ő az alap, ő a fundamentum. Kívánom nektek, hogy most úgy egyetek, úgy vegyétek és egyétek a kenyeret, mint akik bizonyosak abban, hogy Jézus Krisztus egyszeri, tökéletes áldozata értem is megtörtént, érted is megtörtént. Úgy vegyétek azt a poharat, ahogy tudjátok, hogy Jézus Krisztus kiontott vére, értem is kiontatott. Amen.